Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 135. adását halljátok, aminek az a cím, hogy Légifölénkék. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és mivel kedves témám ez a légifölényizé, úgyhogy izgatottan várom, hogy miért pont ez a hét színe.
Mert ez jött szembe, és mivel pár héttel ezelőtt volt a termonukleáris visszatükröző fehér, ezért egy másik olyan szín, amit szintén a légihadviseléssel neveztek el, azt gondoltam nagyon passzol ez a műsorhoz. Egyébként ez amerikai standard, a szövetségi 595-ös standard, ennek a kéknek az összetétele, ami vörösből 114-et, zöldből 160-at, kékből pedig 193-at tartalmaz.
Akkor kékből jó sok van benne, de szóval ez ilyen szürkés kék, ugye?
Valami olyasmi. Ez az a, egyébként nem is frissen kifejlesztett kék, ami arra való, hogy a lent a mezőn háton fekvő emberek ne lássák a repülőgépet, vagy csak későn vegyék észre, hogy olvadjon bele az égbe.
Azért ez valójában inkább úgy van, hogy amikor egy vadászgép megpróbált megtámadni egy másikat, akkor általában magasabbról indítja. Tehát az a lényege a támadásnak, hogy feljebb legyél, mint az, akit meg akarsz támadni. Mert hogy úgy tudsz mozgási energiát, vagy mozgási energia fölénybe keveredni. És ezért aztán igen, az a fontos, hogyha fölfelé nézel, akkor ne lásd. Mert általában az egy alapszabály még a... Jaj, most persze nem jut eszembe annak a bárónak a neve, aki a három fedelű vörös gépével...
Richthofenre gondolsz?
Richthofen, igen, az ő úgymond szabálykönyvében volt az első fontos szabály, vagy az egyik fontos szabály, hogy a nap felől kell érkezni, és akkor aztán hiába is néznek feléd, nem látnak semmit, csak a napot.
És ez neki elég hosszan be is jött, ha jól emlékszem, és a végén talán a földről lőtték le.
Én úgy emlékszem, hogy nem földről lőtték le, hanem légi harcban esett el, de nagy tisztelet övezte olyannyira, hogy a temetését, amikor tartották, akkor az angol pilóták egy alacsony áthúzással részt vettek az eseményen.
Ez igen szép tőlük.
Jó, hát ez az első világháború volt, amikor még tényleg ilyen lovakként tekintettek a pilótákra, már, és egymásra is, tehát, hogy igazándiból ez egy ilyen nagyon úri dolog volt pilótának lenni, illetve vadászpilótának lenni, és egymásra lövöldözni.
Az első világháború az alapvetően gyalogosnak volt igazán szar lenni, bár ott is voltak ezek a legendás front karácsony, front foci meccs, front minden, csak utána lőtték mustárgázzal a állásokat, az már nem volt az igazi.
Egyébként a légifölénykékről még az jutott eszembe, hogy egy időben próbálkoztak olyan festésekkel, hogy fölülről nézve a repülőgép az terepszínű volt, és alulról nézve pedig égszínkék. És aztán egy idő után rájöttek, hogy ez a fölülről nézve dolog, ez nem olyan nagyon érdekes. Arra nem kell külön időt fordítani. Meg azt hiszem egyébként, hogy volt még olyan kamu is, amit például a tesztautókra szoktak festeni, tehát amikor ránézel, akkor ne tud igazán kivenni a méreteit, meg a formáját a gépnek.
Arra két trükk is van egyébként. Az egyik ez, ami a rezöldezzel a hajó kamuflásból fejlődött tovább, csak most inkább ilyen cikornyákat rajzolnak, mert azt még nehezebb kivenni, mi történik. A másik meg, hogy mint a Transporter Mercedes-ek elejére ezt a műbőrhűtőszart olyanokkal tapasztják tele az autót, és ez egészen addig poén is, amíg nem kell azt megnézni, hogy a valódi karosszériával hogyan fest, és hogyan teljesít a kocsi.
Jól viccesen hangzik. Na hát légifölénykék, nem tudom, hogy mondjuk a H&M kínálatában megjelenik-e, vagy a Zara mennél, de érdekes lenne.
Magam sem tudom. Illetve azt, hogy meddig tudjuk még kihúzni egyébként légi színekkel, de szerintem még egy-két hétnyit biztos fogunk találni.
Ó, egész biztosan, hát hogyha a csatareplőgépeket vagy a szállítógépeket nézzük, ott teljesen más festések szoktak divatban lenni.
Igen, erről mostanában nem tettek már le, hogy valójában semmi értelme nincsen ennek a dolognak, hiszen radarral látják egymást a világ másik feléről.
Igen, jó kérdés. De nem tudom a választ. Szerintem nem, tehát festik továbbra is, számít a festés, ami alapvetően ugye manapság már a radarabszorbens anyagokból áll össze, pontosan azért, hogy azért olyan jól ne lássák őket a radarral. De szerintem még festenek, tehát még légifölény szürkét az festenek továbbra is.
Közben belenéztem a sárgába, ott is vannak dolgok, például a királyi sárga. No de, ez tényleg egy másik adás témája már.
A királyi sárga akkor az tökéletes átkötés a kötelezően megemlítendő Apple bejelentésekhez, amik azóta történtek, mióta mi legutóbb beszélgettünk.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy azt mondjam, hogy lelkes egy Ferenc. Már csak az is, mert én nem nagyon tudok.
Hát ezúttal sajnos nem fogok tudni segíteni. Én magam sem vagyok lelkes. Értem az összes bejelentést, természetes továbblépés, az iPhone SE, azt úgy értem, hogy akkor kellett egy ilyen konzervatív iPhone is a konzervatív iPhone felhasználóknak. Tehát az egyáltalán nem érdekel, az egyszerűen nem is tudom, hogy is érdekelhetne. És egyébként szerintem itt van végre egy pont, amiről itt teljesen fényesen és világosan bebizonyosodott, hogy Steve Jobs tévedett, amikor azt mondta, hogy a lapát telefonokat senki nem fogja használni. Most már igazán az a fura, hogyha valaki csinál egy kicsi telefont.
De hogy egyébként tök vannak kicsikezű emberek. Én ezt többször emlegettem talán ebben az adásban is.
Igen, de a kicsikezű emberek mind a két kezüket használják a telefonjuk bűvöléséhez, viszont így cserében lényegében számítógép helyett tudják használni a telefonjaikat, ami a 4-szoros iPhone-ról én szerintem nem mondható el.
Hát számítógép helyett, amennyiben a számítógépet egy buta fogyasztóeszköznek tekintjük.
Hát természetesen annak tekintjük, amikor tömeges használatban van, akkor az pontosan, akkor azt Facebookozni kell, meg crosswordsozni.
Hát meg ráadozani a szíveskéket az onokának a fotójára, és berakni háttérképnek.
Így.
Meg üzemeltetni a neten a meme generátort.
Csupa olyan funkciót mondtál, amihez egy okostelefon tökéletesen elegendő.
Egyébként az iPad Pro 9 héttel voltam úgy, hogy ha attól lehet egy kiindulni, hogy kiszámítható dolgot csináltak, egy pici volt abban a bejelentésben a régi Apple-ből. Mint ahogy az iPad Pro-ban is megvolt már ez a nem egy tömegterméket csinálunk, hanem próbálunk a profiknak adni valamit, aztán vagy jó lesz, vagy nem. És azért a Steve Jobs utáni Apple-re annyira durván nem volt jellemző. Más kérdés, hogy pont ezen a bemutatón csúszott is meg a teljes szépen felépített kommunikációs díj, amikor elkezdték ekézni a nem frissített PC-ket.
Az iPad Pro 9.7 nekem egy kifejezetten vonzó termék, mert hogy az eredeti iPad Pro-nak a képtelen méretét azt így feladták, vagy így lejöttek arra a szintre, ahol az eredeti iPad járt, amekkora egy eredeti iPad szokott volt lenni. És viszont beletettek egy ilyen egészen tablethez mérten brutális erőt, meg a ceruzát. Az egy jó gép, arra így vágyni fognak az emberek, és azt már nem csak a grafikusok és a nem is tudom, a prezentáció bajnokok fogják venni, hanem majd mindenki lényegében.
Hát csak ahhoz még brutálisan drága, hogy mindenki vegye.
Brutálisan drága egy kelet-európai vásárlónak, de szerintem egy amerikai az már úgy összeszorított foggal, és elkeseredve némiképp, de azért meg tudja vásárolni.
Hát az árára még hányadra az extrákat azért, hogy egy 150 dolláros keyboard, egy 100 dolláros pencil, 50 dollárnyi kábel hozzá, ez az amaz. Tehát ez úgy lesz egyszer csak egy drága termék. Önmagában az iPad Pro 9.7-nek az ára az annyira nem vérlázító. Az, hogy egy teljesen üres fehér dobozban érkezik, és mindent meg kell hozzá még venni, az sokkal izgalmasabb így együtt.
Na jó, de nem kell hozzá mindent megvenni, elég a cerka szerintem. A többi ez nem olyan fontos. Főleg most, hogy már mindenki iOS billentyűzeteket fejleszt. Ugye a Microsoft után most a Google is belevágott abba, hogy valami egy iOS billentyűzetet csináljon, mire végre a iOS ugye a 9-ben nyitották ki. Hát, vagy nem már korábban?
A közelmúltban örültünk mi ennek, tehát egy évnél szerintem nem volt régebben.
Én is úgy hiszem. És hogy ezt aztán most mindenki meg is ragadja, és megpróbálja a saját ekoszisztémájába becsámítani az embereket egy-egy billentyűzettel, ami azért igazán szép próbálkozás.
Egy vonzó billentyűzet. Na jó, nem ironizálok rajta.
Hát, de ne hülyéskedj, a legtöbb időnket, amit IT falak között töltünk, azt billentyűzetekkel töltjük.
Én lakossági IT újságíróként a hozzám forduló emberek nagy százalékát próbáltam arra rábeszélni, hogy úgy döntsenek mindenféle eszközök megvásárlása mellett vagy ellen, hogy a kezükbe veszik, ütnek rajta egy pár billentyűt, megnézik a kijelzőt, megnyomkodják az egeret, soha nem ez alapján döntöttek.
Nagyon nehéz az alapján dönteni, igen. Annál is inkább, mert amíg nem használtál 3-4 billentyűzetet, addig nem tudod, hogy mik az igényeid ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy nem tudod megfogalmazni, hogy mik az elvárásaid. És ez durvábban van így, amikor üvegbillentyűzetekkel kell ugyanezt mondani, mert nem csak egyszerűen a leütött billentyűt jeleníti meg, hanem megpróbálja kitalálni, hogy mit akarsz írni, meg pontot tesz, nagybetűsít, egy csomó olyasmit csinál, amit a fizikai billentyűzet nem.
Igen, megpróbálok okos lenni, szegény.
Én a mai napig próbálok próbálom megtalálni az ideális billentyűzetet, mint okos eszközökre. Most azt mondtam, okos eszközök.
Valóban ezt tetted? Figyeltünk.
Bedobok egy 100-ast a persejbe.
Miért? Mit használunk most helyette egyébként?
Ja, semmit, csak hogyha szerintem bevezettük azt a szabályt, csak még nem szóltam neked, hogyha valaki az okos eszközöket kezdi emlegetni, akkor egy 100-ast be kell dobjon a persejbe, és aztán ezt elisszuk majd a kedves hallgatókkal együtt.
Ja jó, csak akkor definiáljunk egy valami kiutat, tehát hogy mindenketten tudjuk, hogy amikor az okosról van szó, akkor mondjuk amikor a gyík emberek szó elhangzik, akkor ez azt jelenti, hogy...
Tehát azt mondod, legyen egy jelszó, egy titkos, vagy egy titkos készfogás.
Lehet egy készfogás is, csak az nagyon szarul jön át adásban, különösen hangban, mert még ha el tudnám mutogatni.
Jó, rendben. Akkor a következő dolgot, azt hogy hívjuk, amit úgy nem hívhatjuk, hogy okos óra, azt sajnos most pont előttük. Ting, dobom a 100-ast, hanem mondjuk az, hogy Pebble.
Nézd, ha a Pebble befutott volna, akkor ugye akkor a kínai levest Kínában csak levesnek hívják, szabály alapján hívhatnánk simán órának, tehát rohadtul nem ez a helyzet. Éppen most rúgják ki a staffnak a 25%-át a Pebble-nél, ami azért vicces, mert az Apple bejelentésnek az volt a másik ilyen hozománya, hogy elmondta Tim Cook, hogy soha annyi okos órát... Ó, a fasz. Jó, 100 forint ki az egér mellé. Tehát soha annyi ilyen eszközt nem vásároltak, mint az ő Apple Watchokból, és ezzel ők a világvezető hatalma ebben a témában. Majd nagyon óvatosan nem mondott egy számot sem, mert mindenki tudta, hogy ez a 18 darab az egy picit kevés.
Hát jó, de mértékadó elemzők mondanak számokat, és a mértékadó elemzők szerint 10 millió Apple Watch fogyott el eddig, ami mégiscsak egy magyarországi ember, ami persze nem olyan nagyon sok, de hát azért az egy, tehát hogy mondjam, az nem egy 18 példányos eladás.
Apple méretekben nem, de jó legyen 25.
Tehát üzletileg valóban ez még nem tűnik olyan nagy cuccnak, és az kezd bebizonyosodni, amit szerintem mindig is gondoltunk, hogy az okos óra jelen formájában még nem egy ilyen tömegeszköz. Nem annyira lehet érteni, hogy mire van, de ez így volt az iPad-del is szerintem. Az elején azért annyira jól nem fogyott, kellett egy-két év, amíg eljutott mindenkinek az agyáig, hogy neki szüksége van egy okos órára.
Ha-ha.
Ha-ha. Ó, be kell dobnom egy 100-ast. Ting! Már repült is.
A másik meg egyébként, hogy a tablet sem azért az a vadul sikeres termék. Tehát, hogyha ehhez mérjük, vagy ezt a ívet várjuk a óráktól, akkor nem várunk sokat tőlük.
Ezzel azért nem értek egészen egyet. A tablet nem egy sikertelen termék. Az igaz, hogy viszonylag hamar elért a zenitjére, ami mostanában van az okosok szerint. Most csak azt mondtam, okosok.
Figyeltem.
Nem eszközt mondtam. Szóval, hogy azért tabletből sokat adtak el, tavaly az még fontos ír volt, hogy tabletből többet adtak el, mint laptopból.
Sokat csak az a világ megváltozató jelleg, az maradt el egy kicsit. Tehát az elején a hype az azt ígérte, hogy a hűtőmbe is tabletet fognak építeni, és még mindig körberőhögjük azokat, akik ezt meg is csinálják.
Igen, én elég határozottan meg vagyok arról győződve, hogy az van, hogy a tablet szerepét átveszik a lapáttelefonok, és hogy... végül egyszerűen csak azért győz a 5,5 colos méret, vagy a 5 és 6 col közötti méret, mert az egy velünk élő eszköz, az ennél nagyobb eszközök meg a táskánkban laknak, nem a zsebünkben, és ha bár kényelmetlenebb egy 5,5 colos képernyőn nyomkorászni a gombokat, de hát ezt teszi körülöttünk mindenki, meg szerintem mi magunk is. Én mostanában egyre többször kapom magam azon, hogy egy megbeszélésre vagy egy olyan napra, amikor ide-oda rohangálok a városba különféle megbeszélésekre, akkor úgy döntök, hogy elég lesz a telefonom, abban is tudok jegyzetelni, abban is meg tudok nézni valamit a docsban. Adott esetben még meg tudok mutatni is valamit, ha kell. És hogy ez fogja a tabletet feleslegessé tenni, hogy van egy akkora méret, ami már elég, de még elfér a zsebemben.
Igen, csak ennek nem az lesz, hogy az emberek kidobják a tabletjeiket, hanem azokat a tableteket, amit eddig nem vettek meg, azt a jövőben sem fogják. Illetve a gyerek a bilinel játszik a mackós játékkal rajta.
Hát igen, igen, de meg amikor rajzolni kell, akkor a tablet lesz a nyerő, az egész biztos. Az lehet, hogy olyan nagyon nem kell majd rajzolni.
Viszonylag kevés olyan élethelyzetet tudok hirtelen, ahol nekem rajzolnom kell.
Azért alaprajzok, grafikonok, whiteboard... Tehát azért lehet olyanokat kitalálni, amikre rajzolni jó.
A másik, amit gondolkodtam, hogy mondtad azt, hogy viszel telefont, hogy jegyzetelni kell.
Igen.
Ahhoz nekem a telefon még mindig nem elég gyors. Tehát jegyzetfüzettel meg telefonnal már bárhova elindulok, de csak telefonnal nem, ott egy 5 perc lemaradás vagyok azzal, azzal szemben, akivel beszélgetek.
Ez így van. Mondjuk újságíróként én sem biztos, hogy megpróbálkoznék vele, de azt viszont leszögezem, hogy a nagy képernyő, tehát az elég nagy képernyő az egy előrelépés a jegyzetelés kérdésében.
Mindenképpen, persze.
Tehát, hogy én most már nagyon gyorsan tudok írni az új széles vásznú telefonom, és hát erről már beszéltünk, a rángatós, új fel nem emelős billentyűzetekkel.
Közben megnézem azt, hogy a Pebble az most éppen mennyibe kerül, mert azt hallottam, hogy repülőtereken ilyen olyan kioszkokból, ahonnan máshol sneakerst lehet vásárolni, repülőtereken pedig számítógépet, ott már bődültesen leárazza lehet látni Pebble-öket, de az ő saját oldalukon még...
Hát egy 100-as, nem a műanyag.
Igen, 100 euróról indul a klasszikus műanyag, az, amiről már 5 éve is beszéltünk.
És sajnos nagyon drága ehhez képest a Pebble Time Round.
150 a Steel, és a Round az 230-tól kezdődik. A sima Time az egyébként 169, ez annyira nem fájdalmas, ha bárkinek szükség lenne ilyenre, persze.
Hát azt csak mondom, hogy a Time-ra igazán nincs szükség, ha csak nem a színes kijelző valamiért borzasztó fontosnak nem tűnik, de szerintem nem az. Mert hogy most már a Steel meg a műanyag sima Pebble, az tudja ugyanazt, mint a Time.
Szebben néz ki, és nincsen olyan bunkó nagy betűkkel ráírva a márkanév, mint a Steelre.
Na, most ránézek a karomon levő Steelre, és egyáltalán nem olyan bunkó. Szerintem a Steel tök jól néz ki. Na, bocs, ne cikizd az órámat, ja?
Távol álljon tőlem, hogy ezt próbáljam meg.
Azért.
Viszont tudod, mi az, amihez még nagy telefon kell? És ezzel a világ leghaszontalanabb, és ennek megfelelően brutálisan széttámogatott Kickstarter projektjét szeretném felhozni, a telefon alapú 3D nyomtatóhoz.
Melyik részét utálod ennyire? Majd mondd el, miután elmondtuk, hogy mi ez.
Az egészet egyébként. Emlékeztek, kedves hallgatók, arra a 3D DLP-s nyomtató technológiára, ami úgy néz ki, hogy egy szmötyibe belemártunk egy lapot, alulról rávillogjuk a mintát, felülről ahogy húzzuk ki a lapot, úgy megvilágítjuk valami éles fénnyel, a fene tudja milyen hullámhosszal, amitől a műanyag, ami képződött az alján, az megszilárdul, és így gyakorlatilag a semmiből, vagy a tányi szmötyiből kihúzunk egy kész Eiffel-tornyot. Ez a tavalyi év nagy technológiája volt, gyönyörű szép gifek voltak belőle, mint az álom úgy néz ki. Most megcsináltak ezt kicsiben és telefon alapúban, és pénzt kérnek a Kickstarteren, tehát nem nagyon kérnek már, 80 ezer dollárra vágytak, 1 milliónál járnak, de ebből még bármi lehet.
Na de mi a bajod azzal?
Béna.
Béna?
Béna.
Szerintem pont, hogy nem béna. Miért béna? Mi béna? Mondd meg.
Ez a 3D nyomtatás kapszulás kávé, az a bajom vele igazából. Bemárkázták az egészet, beállították a saját kis ökoszisztémájukat bele, és nagyon nehéz kimozdulni belőle, nagyon megköt, nagyon kicsi, nagyon ők lightweightnek nevezik, én inkább mondjuk alkalmatlannak, vagy keveset vállalónak gondolom ezt az egészet.
Hát, amilyen a kapszulás kávé, és amit iszik mindenki kávé. Természetesen a nagy 3D nyomtatók ott maradnak a aficionádóknak, és a baristáknak. Nekünk, átlag embereknek, akiknek meg egy darab ilyen műanyag kis szarra van szükségünk, amit egyrészt elküldhetünk a szerelmünknek, másrészt kicserélhetjük vele a törött alkatrészt a nem tudom miben. Nekünk meg tök jó ez is. És nem tudom, tehát nekem azt tetszik benne nagyon, az, hogy bele kell tenni egy telefont, ez ilyen hülyeségnek tűnik egy kicsit, mert most egyszerűbb lenne egy célhardware benne tartani, nem lenne sokkal drágább, de biztos sokkal jobban működne. De maga a technológia az, hogy világítunk, tehát hogy valamilyen fotó, nem emlékszem a pontos kifejezésre, fotó nem tudom milyen módszerrel, a fény hatására jön létre az adott réteg, vagy szilárdul meg az adott réteg a szmötyiben, az elég szellemesnek tűnik.
Az tök jó, a technológiát azt tök szeretem, ezt láttuk már más nyomtatókban is, az egyik legötletesebb, vagy a legjobban kinéző cuccos. Amit nem értek, hogy mi az, amikor a telefonodat te büntetlenül bele tudod rakni egy ennyire lassú eszközbe, és csendesen kivárod mellette kávézgat, hogy legyen belőle valami.
Hát, ha jól értem, ez az, amikor 100 dollárért veszel nyomtatót, 3D nyomtatót. Mármint, hogy ez egy 100 dolláros eszköz, vagy annak szánják a Kickstarter projekten indulók, és azért 100 dollár, mert az agyat bele azt a telefonod szolgáltatja. Ez ugyanolyan, mint a Gear VR a Samsungnál, meg az összes ilyen virtual reality búvár szemüveg, amiben bele pattentod a telefonodat.
Igen, csak amikor a Gear VR-t használod, akkor te a telefonodat használod közben. A telefon az egy olyan eszköz, ami ilyen személyes, többnyire egy darabod van belőle, de maximum kettő, és ez úgy kell napközben. És erről a Olo 3D nyomtatóról, csak hogy elhangozzon a neve is, azt írják, hogy egy iPhone 6-tal 46 perc alatt lehet 1 cm-t nyomtatni.
Tehát, hogyha 46 perc alatt 1 cm-t?
Igen, hogyha a kedvesednek szeretnél nyomtatni egy gyűrűt, akkor 3 óráig nincsen telefonod.
Értem. Értem akkor a problémádat. Na most leesett, igen, hogy a telefonodat kikapcsolták a rendszerből azért csak, hogy világítson, amit kb. Tényleg egy digitális képkerettel is meg lehetne körülbelül csinálni.
Igen, nagyon izgalmas lesz, amikor erre elkezdenek valamit hackelni, mondjuk digitális képkerettel, vagy Raspberry Pi-vel, vagy bármivel. De hogy ez így ebben a formában egy nagyon vonzó, de nem túl okos dolog.
Hú, amikor el lehetne kezdeni real-time rajzolni, az lenne az érdekes, hogy az lenne a művészeti projekt. Amikor ugye, ahogy az egyes rétegek születnek, azok mindig egy ilyen 2D ábra tulajdonképpen, ahol fehér az ábra, ott megszilárdul a szmötyi, ahol fekete, ott nem szilárdul meg a szmötyi. És hogy ezt lehetne úgy is csinálni, hogy mindig te rajzolod meg az épp aktuális réteget, és mondjuk látod az előző réteget szellemképként, hogy tudd, hogy mihez képest rajzolsz. Ez tök menő lenne, és akkor real-time lehetne 3D-ben rajzolni, és meg kéne tanulni rétegekben gondolkozni.
Ez a rétegekben gondolkozás egyébként is érdekes, és pont egy olyan dolog, amit tök lehet tanítani 3D nyomtató nélkül is, hogy van egy snitzered, meg egy rakat kartonod.
Hát de azzal mennyivel bonyolultabb, mint ezzel. De ezt értem, hogy az 1 centi 46 perc, ez a buktatója, és ez a rákfenéjének az ötletnek.
Van egy másik egyébként, ami még problémás, de az lehet, hogy a nörd, aki belőlem beszél, nem látszik, amit csinál, nincsen neki varázslata. Ha raktál le bármilyen korú emberek közé 3D nyomtatót, és indítottál el rajta nyomtatást, akkor az van, hogy amíg ott zúg, szerencsétlen, meg szuszog, meg püffög, mindig áll mellette valaki, és bámul bele. Ilyen emberpásztor.
Igen, 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 de ez igazándiból szerintem nem végcélja egy 3D nyomtató fejlesztésnek. A végcél az, hogy pont, hogy ne kelljen vele semmit szarakodni, ne kelljen kalibrálni, ahogy a mostani nyomtatókat, hanem csak így azt lehessen, hogy ezt nyomtasd ki, és akkor egyszer csak kivehetem belőle az eszközt, mármint a kinyomtatott mintadarabot.
Ja, persze, de nem a kalibráció miatt álltak mellette, hanem nézték, hogy történik.
Én értem. Csak hogy én meg arra akarok kiukadni, hogy igazándiból majd a 3D nyomtató akkor lesz elterjedt, amikor már nem áll mellette senki, és nem nézi, hogy mit csinál, hanem ahogy mondjuk nem nézzük azt, hogy egy Matrix nyomtató, vagy egy ilyen tintasugaras nyomtató mit csinál. Ma már, pedig annak idején néztük, nem tudom te, hogy voltál vele, én a Matrix nyomtatónak a szalagja mögé nagyon igyekeztem benézni.
A Matrix nyomtatót nagyon szerettem, az az utolsó nagy varázslat.
Igen. Szóval, hogy persze ilyen a 3D nyomtatás is most, de majd egyszer el kell oda jussunk, hogy ez már senkit nem érdekel, csak kivesszük belőle a kész eszközt. És itt szeretném megjegyezni, hogy a visszajövőbe kettőben, amikor pizzát hidratálnak, akkor ott sem látszik, hogy hogyan készül a pizza, csak beteszik a pici pizzát, kiveszik a szép nagyot.
Szerencsére azon a filmen 30 éve túl vagyunk, és ennek megfelelően tudjuk azt, hogy a előre elkészített és csak utána géppel megnövelt pizza az valójában egy borzasztó dolog, és enni igazából jó.
Szeretünk borzasztó dolgokat is enni, de most nem akarok ezen tovább vitatkozni. Akkor mondjuk, hogy Olo printerről lebeszéltél, esetleg vehetek hozzá egy olcsó okostelefont, és akkor azzal tudok nyomtatni.
Igen. Ez olyan, mint a puli mellé vakvezető kutyát, hogy kilásson.
Ez pont olyan.
Van viszont egy másik dolog, amiről még ennyire sem tudom, hogy micsoda, de legalább az, hogy kinek szól, ez a Nascent Systems nevű cégnek a eszköze, ahol elméletileg mindenféle dolgot össze lehet kattingatni.
Passzítgatni.
Igen,
kapcsolgatni.
Igen. Rakosgatni, pattintgatni. kijelző, kamera, szervomotor, gomb, hőmérő, amit akarsz. Ezt a végén valahogyan belefeszíted egy valamilyen vizébe, tokba, vagy kejfej Jancsiba, vagy matroska babába. És ez onnantól kezdve annak megfelelően, milyen szenzorok vannak benne, elkezd valamit csinálni.
Hát igen, ez az a fajta, ugye ez a moduláris, nem is tudom, elektrotechnika talán, vagy, mert ez ugye nem csak okos telefon, ez nem egy moduláris telefon, vagy nem egy moduláris kommunikátor.
Ez egy minden.
Hanem egy moduláris akármi. És kezdem azt gondolni, hogy ez annyira logikus lenne, hogy ilyen legyen, viszont annyira nem érdeke lényegében senkinek, hogy ezért ez csak egy ilyen nerd állammal.
A Little Bit annó meséltem neked?
Hogyne. Ez a mágnesesen összeilleszthető
igen.
Elemek.
Igen, és az ilyen, aminek megvan az a mentsége a létezésére igazából, hogy ő nem mondja azt, hogy ezzel örökké létező dolgokat akarsz csinálni, vagy olyanokat, amik hasznos részei lesznek az életednek, hanem az építsünk valami menőt, tehát legózás. És ebben a Nascent Systemben pont ez a legózás nincsen annyira meg, vagy nem látom benne, itt ilyen tárgyakat csinálnak.
Igen, és azt gondolják, hogy ezek a tárgyak aztán majd használatban lesznek. A Little Bits az alapvetően tanulásra van kitalálva, ez a Nascent, ez meg elvileg, nem is tudom, használati tárgyakat rakna össze, de hát használati tárgyakat nem rakunk össze. Nem, de az egész fogyasztói kultúránk nem úgy van kitalálva, hogy használt tárgyakat mi rakhassunk, vagy mi konfigurálhassunk magunknak. Egyszerűen az úgy nem éri meg a gyártónak, sajnos.
Mondjuk egy nagy és dicsőséges dolog egyébként a fogyasztói kultúra teljes átalakulására, vagy átalakítására álmodni. Csak akkor mondjuk ennél valami nagyobbba kéne kezdeni, nem egy önnek új levele jött, és arra van éjszak típusú eszközzel.
Hát igen, mert ez így viszont az a projekt, amit a befektetők helyében én térdre vonással és náspángolással jutalmazni.
Hát. A kütyüket nem szerettük ebben az adásban egyelőre, de...
Eleddig.
De vannak még ilyen hosszan a lemenő nap irányába elnézős témáink. Úgyhogy szerintem menjünk tovább. Én rögtön Twittert húznám ideben minden más elé.
Kérlek.
Mert hogy volt most egy 10 éves születésnapja neki, boldog születésnap a Twitter, és ugye elgondolkodtam, hogy egyrészt érezzük el rajta, hogy 10 éves, másrészt, hogy mennyire kezd kínos lenni az, ami mindig nem látszik, hogy ez micsoda. Vagy hogy ők hogyan fontosak, amellett, hogy egy csomóan ott topzódnak.
Igen, szerintem az látszik, hogy micsoda, az nem látszik, hogy ez miért éri meg bárkinek. A felhasználókon kívül már, mint akik persze szeretik. De hogy lesz ebből üzlet, az nem látszik, az igaz.
Igen, meg a felhasználóknak sem egyértelműen jó. Azért az elmúlt 2 évben a Twitternek viszonylag sok problémája volt azzal, hogy a fejlesztés során soha senki nem gondolta arra, hogy ez lehet zaklatás eszköze, és emiatt elfelejtettek bele a moderációs eszközöket pakolni, amiért egy kicsit kínos.
Hát meg 10 évvel ezelőtt még volt értelme abban gondolkodni, hogy 140 karakterben limitáljuk a tweeteket. Manapság azért erre nincsen semmi szükség. Gondolkodnak is ugye azon, hogy megszüntetik ezt a korlátot.
Igen, csak óvatlanul belengedtek valami 10 000 karakteres emelést, ami több mindenkinek elszállt az agya teljesen. Mert így is vannak olyan emberek, különös tekintettel Mark Andreessen kockázatőke befektetőre, akik egyszer elkezdenek írni, és akkor 400 tweet-tel később befejeznek kis eszét, és semmi más nem lehet látni. De ez a többség megáll 4-5-nél, tehát egyfajta korlátot képez ez a 140 karakter.
Egyfajta nem nehezen áthágható korlátot ma már. És igen, tehát azért ma már ez egy elavult korlát. Ez biztos, hogy a 10 éves születésnapon ez egy téma kell legyen, hogy szükség van még a 140 karakterre. De nyilván a másik téma pedig az kell legyen, és ez lehet, hogy egy kicsit véresebb és érdekesebb, hogy honnan lesz itt a pénz.
Egyelőre azt érzem benne, hogy sőt, lassan évek óta azt érzem benne, hogy viszonylag szerencsésen ért el azt a kényelmetlenül hülye helyzetet, hogy egyrészt túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen, tehát nem lehet csak úgy bezárni az egészet a fenébe. Másrészt meg, hogy emellett viszont infrastruktúrává is vált, ami, tehát nem tudom elképzelni más iparban ezt. Olyan, mint hogyha senki nem fizetne megszokásból az áramért, de elvárnánk, hogy legyen.
Igen, és pontosan ez mutatja meg szerintem a jövőt, amit a Twitter helyében én jó alaposan körbe tapogatnék, főleg akkor, ha már nagy bajban lennék, mert akkor már nem kéne annyira félnem. Szóval, hogy megkockáztathatnák, hogy tényleg infrastruktúrának tekintsék magukat, és ezért előfizetési díjat kérjenek, és nem a reklám bevétel irányába mennének el, hanem a havi fix díj irányába. És nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra egyébként, hogy azon túl természetesen veszítene a felhasználói számából a Twitter, de hogy mondjuk a 90%-át veszítené el, vagy a 40%-át, ami tökre nem mindegy. Mondjuk persze csak azok fizetnének, akik írnak is, akik csak olvasnak, azok nem. Én hinnék abban, hogy ezt meg lehet kockáztatni az emberek manapság már, amikor a Spotifyért hajlandó kifizetni havi 5 eurót, akkor arra gyanakszom, hogy a Twitterért is hajlandóak lennének kifizetni valamennyit.
A Spotify egy tök hasznos szolgáltatás, és van egy másik oldal ennek kifizetés dolognak, hogy kezdem távolabbról. Tegnap életemben először elmentem igazi borbély szalomba, ez a rozsdás ollók voltak a falra szögelve, meg pikapok, meg szakállas farmerkötényes emberek nyírták más férfiaknak a haját, és járt a hajnyírás, az a sör is ráadásul. És egyébként meglepően jó élmény volt, tehát hogy húzódoztam én ettől az egésztől, ugyanakkor meg rossz fodrásznál nagyon sokat voltam korábban. És azt tűnt fel, hogy ami nagyon kilóg az egész helynek a dizájnjából, időnként felcsendül a Spotify reklám. Ami a legkínosabb dolog tényleg bármilyen olyan helyen, ahol te pénzt hagysz.
Igen, ez tényleg ciki. És azt hiszem, hogy ugyanakkor nekünk ciki, de nekik meg nem. Tehát, tehát ez tényleg nem pénzkérdése lenne előfizetni a Spotify-ra, hanem ez inkább ilyen ugyan kit zavar. Tehát, hogy ők nem érzik kínosnak, a tulajdonosok vagy az üzemeltetők nem érzik kínosnak ezt. És hogyha nem érzik annak, és a vendégek sem érzik annak, akkor talán ez jól is van így. És te vagy öregkelt, amire nem gondoltam, hogy egyszer felmerülhet bennem ez, hogy te öreg vagy.
Egyébként reflektáltak rá, köszönöm szépen, hogy öregítesz azért. Reflektáltak rá, hogy a prémiumot kipróbáltad, már kér az egyik srác a másikus módon, igen, de lejárt a 30 nap. Aha. És nyilván fel se tűnne, hogyha a Spotify-ban egyébként mondjuk ebben az országban eladnának olyan reklámokat, ami nem a Spotify-nek az önreklámja. De mivel ez nincsen, ezért meg egy ilyen mantra jellegű hülyeség van, ami azt mondja, hogy itt van ez a Spotify dolog, amit egyébként használsz, és bár ingyen is játszunk zenét, lehet érte pénzt is adni, mit szólsz hozzá.
Aha, hát akkor igen, lehet, hogy egyszerűen csak ez is a hangkulissza része. Sőt, egy ilyen nagyon contemporary hangkulissza része, ez hiányozna is belőle. Tehát jobban áll egy ilyen barberszalonnak a nem fizetős Spotify. De várjál csak, menjünk vissza egy pillanatra a 10 éves Twitterhez. Neked mi a véleményed róla? Vagy hogy szóval nem is tudom, te ráadásul egy aktív twitterező vagy.
Most azon kaptam magamat egy ideje, hogy egyébként többet olvasok, mint írok rajta. De nekem tényleg az ilyen backchannelem a naphoz. És teljesen másra használom, mint 10 évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt a nagyon sok barátom volt fent, és egymással csevegtünk, hogy kivel mi van. Most meg szállítja az információt inkább. Azt a fajta szűrést csinálja az interneten, amit korábban mondjuk a követett, de nem ismert Google Reader felhasználók csináltak nekem. Rálátok olyan sarkokra, ami ez a... És akkor öregítem magamat tovább az RSS olvasomnak, egyik sarkában sincsenek blogok, meg feedek, meg semmi. Viszont ezek az emberek meg biztosan szállítanak onnan dolgokat.
Igen, azt tudom, hogy te így használod, tudom, hogy az újságírók így használják, meg mindazok, akik információ bizniszben tévelyegnek. De nagyon kíváncsi lennék, hogy az, hogy használja a Twittert, aki nem ebben a munkában él. Tehát aki nem az információszerzés, az információ transformálásban látja a feladatát, azok mire használják a Twittert? Tehát mondjuk tini csajok, már ha használják tini csajok a Twittert, nem tudom, de ha igen, akkor ők vajon mire?
Azok a tini csajok, akiket én látok, azok sajnos panaszkodásra használják a Twittert, ezért viszonylag keveset látok.
Akiket te látsz, azok mindent panaszkodásra használnak, már csak azért is, mert hiszen ők tini csajok, illetve tini pasik.
Akkor nem én csináltam valamit rosszul.
Biztos nem. Hát ugye a Tumblrről azt tudjuk, hogy a Tumblr az a legfontosabb ilyen tínédzser gőzkieresztő felület, ahol mindenki, hogy úgy mondjam, megélheti, meg terápiás jelleggel magából kibüfögheti a világ fájdalmát és az öngyilkos hangulatát. A Snapchat körülbelül ugyanebben az irányban tapogat. Ha a Twitter is ilyen, persze, miért is ne. De hogy ezt a részét, tehát még ezt a részét sem tudom pontosan elképzelni, amikor panaszkodnak, az mit jelent, hogy kitwittelik, hogy de hülye a matek tanár, vagy az ofő már megint baszogat?
Sokkal inkább a jaj, de szar volt ez a nap is, mennyire hülyék a pasik, belegondolni is az, hogy mi lesz nyáron, tekerek közben lefelé.
Már megint nem jön fel rám a fürdőrucim,
De persze mások is, felnőtt emberek is tudnak panaszkodni, hiszen mindegyik házban fúrnak például. Mert hétvége van.
És mondjuk könyvekről, ilyen könyvélményekről nem szoktak twitterezni a gyermekkorúak?
A gyermekkorúakat nem tudom, a magyar usereknél ez teljesen máshol zajlik. Hiszen erre van felépítve a moi.hu. Ők nem szűrődnek át a Twitterre.
Uh-huh. Na jó, de akkor mondjuk mozi, tehát hogyha kijöttem a dán lányról, és akkor erről gyorsan tolok egy tweetet. Ez így nincs.
Kettő, de könnyebbet kéne szereznünk egy tinit valahonnan rendelni, leasingelni, akármi.
Én biztos vagyok benne, hogy az Alibabán lehet venni tinit.
Félek rákeresni, az igazság. Bár a search history-m ki van kapcsolva, szintén a munkából kifolyólok, de azért na, ezt valaki biztos felír egy füzetbe piros tollal.
Egyébként, tehát ha már a rendelhető tiniről van szó, a Microsoft az ugye most csinált egy tinit, aki pont, hogy ott volt ugye az egy Twitter bot volt.
Az egy Twitter bot volt, de hát, hogy is mondjam, amikor elmondtuk már annyiszor, hogy Microsoft mostanában jó felé megy, meg el szoktam azt is mondani, hogy Microsoft Researchben tök jó agyú kutatók vannak, akkor egyszer csak felrakják az internetet teit. Aki egy olyan Twitter bot volt, aki mindenkinek válaszolt, tehát nem kellett hozzá követni, ez egy fontos pontja ennek a történetnek. A másik pedig, hogy rá lehetett venni arra, hogy megismételjen mondatokat. A harmadik pedig, hogy a szűretlen internetről tanult, és nagyon kevés filter volt berakva az elé, úgy néz ki, hogy ő mit mond ki. És ha ez nem lett volna elég, akkor még beraktak egy olyat is, hogy nem nagyon volt lekorlátozó, hogy mennyit twittel. Tehát nem az volt, hogy óránként 10 embernek válaszol, vagy 100-nak, hanem így millió számra nyomta ki a tweeteket. Ezek után azért azon nagyon csodálkozni, hogy délutánra egy szexista tini kurvába választották ki rajong Donald Trumpért és Adolf Hitlerért, az nem túl meglepő, na.
Hát nem, de hogy nem is feltétlenül csak a Microsoft tehet erről a fiaskóról, vagy tekinthetjük úgy is ezt a kísérletet, hogy a Microsoft megmutatta, hogy milyenek a tinik, hiszen az, hogy ilyenné vált té, az alapvetően arról szólt, hogy a beszélgető társai azok ilyenné tették őt, vagy ezeket a témákat vette le, vagy tanulta ki a Twitter folyamból.
De a Microsoft azt bizonyította, hogy vannak trollok az interneten. Azért ezt tudtuk eddig is.
De nem, szerintem ez nem úgy történt, hogy volt 10 troll, aki addig ügyeskedett, amíg teljesen meghű. Hanem én legalábbis úgy értettem, hogy ez inkább úgy történt, hogy tével nagyon-nagyon sokan beszélgettek, és a nagyon-nagyon soknak az átlaga az valahol e körül a végtelenül konzervatív és rasszista köcsök körül kristályosodott ki.
Nekem nem így jött le ez a történet, hanem sokkal inkább ugyan meg, szóval semmit nem tett meg azért, hogy ne lehessen hülyét csinálni belőle. Mert hogy tehát az nem volt letiltva a robotban, hogy niggerezzen. Ez így hogy?
Hát úgy, de szerintem egyébként ez tényleg érdekes, hogy ez egy létező stratégia lehet, hogy jó, akkor dobjunk be egy ilyen öntanuló algoritmust a Twitterre, és nézzük meg, hogy mit fog kitanulni, mit tanítanak ki neki. És hát egy ilyen nagyon negatív személyiséget raktak neki össze, nyilván nem személyiséges, hanem inkább csak egy ilyen statisztikai, mintavételen alapuló reakció csomag. De hogy ez így szándékos, tehát hogyha előre beépíted azt, hogy semmi un-PC dolgot ne csináljon, akkor nem tudom, akkor azt nem derített ki, hogy milyenné tenné őt a környezete, vagy miért várná el a környezete tőle.
Abban nem értünk egyet, hogy a környezetette ilyenné, vagy gémelték a Microsoftnak a vagy PR-nek, vagy behatalásnak, vagy megérkezésének szent gesztusát.
Értem, hogy te azt mondod, nyilván együtt az újságírókkal, akik erről tudósítottak, hogy itt egyszerűen az történt, hogy megszagolták a PR szándékot, és akkor szándékosan elkezdték szivatni tejét, és ettől aztán ő ilyen nagyon gyorsan, nagyon csúnyába fordult.
Amit tudok mondani ennek a elképzelésnek az alátámasztására, hogy viszonylag hosszú tredek vannak a 4chan-en arról, hogy megjött tej, és mit lehet ezzel csinálni. Most a 4chan-nél lényegesen nagyobb trollgyűjtő oldalakat nehéz mondani. A Redditre is veszélyes bereszteni ilyen oldalt, de azért a 4chan az többnyire rá tud licitálni erre.
Értelek. A Microsoft ugye reagált is, hogy lényegében egy nap után le is törölték a botot. Szerintem mi mindenképpen tanultunk ebből az esetből. legfeljebb nem ugyanaz. Te azt tanultad, hogy nem engedünk ki botot alapvetően átgondolt válaszstratégia, vagy tanulási stratégia nélkül. Én meg azt, hogy az is lehet, hogy a tinik eléggé, hát hogy is mondjam, csak polgárpukkasztó nézeteket vallanak.
És tudod, mi a vicces, hogy nem ezt tanultam, vagy nem tanultam. A Motherboardnak van Sarah Youngtól egy nagyon jó cikke. Youngot szerintem már emlegettem, amikor elolvastam az Internet of Garbage című könyvét, ami pont az ilyen filterrendszerekről szólt, meg arról, hogy hogyan lehet az internetet lakhatóvá változtatni ismét. És ő megkérdezett olyan embereket, akik Twitter botok fejlesztésével foglalkoznak húzamosabb ideje. És akik rácsodálkoztak arra, hogy a Microsoft odavitt az oldásoknak egy lavorbenzint és néhány cipógyújtót. Véletlenül ennyire hülyének nem lehet lenni, simán lehet, hogy ez valami körben nem írt kísérlet volt. Ugyanakkor, amikor a Microsoft meglepetését, azt még mindig nem értem. Nem oldottam még fel magamban, hogy mi történt itt.
Azt azért kalkulált bele, hogy az elképzelhet, hogy a Microsoft valójában nem lepődött meg, csak kifele úgy csinált, mintha.
Ez bele van kalkulálva. Akkor mit akartak csinálni a kérdés?
Az jó kérdés. Arra magam is kíváncsi lennék. Ha erről nem volt semmi kommunikáció, akkor én sem értem.
Mert mondjuk a lavorbenzines példánál tudjuk, hogy 3 óvodás kigyulladt, plusz leégi játszótér.
És hogy ezt akarhatta a kísérlet kiötlője. Mindegy is, nem érdekes. Microsoft rábaszott, tök jó, mindenki tanul az ilyesmiből, ez a trial and error klasszikus lean megközelítése. Olyan nagy sorba egyébként szerintem nem esett az AI-on. Az, hogy például tudom is én, az önvezető autóknak még igazán nem volt balesete, vagy pontosabban egyről számolt be nem olyan régen a média, ami valójában egy nagyon kis triviális, nem is baleset volt, hanem egy legfeljebb egy koccanásnak nevezhetjük. Szóval az például ehhez képest egy valami, az egy helyzet.
Az érdekes volt egyébként, főleg azért, mert az volt az első olyan koccanás, ahol a kocsi volt a hibás, vagy ahol a kocsi bénázta, vagy hogy rosszul reagált rá a közlekedési résztvevője.
Igen, leginkább ott az volt a helyzet, hogy a kocsi rossz feltételezéssel élt egy forgalmi helyzetet illetően.
És a héten szembe jött egyébként egy, azt hiszem MIT-s tanulmány, ami úgy jött át a sajtón aztán, hogy az a jó, hogyha mindenhol önvezető autók lesznek, akkor ki lehet dobni a közlekedési lámpákat, yes, oké, dollár, eladjuk, csinálunk belőle installációt.
Igen.
És a második komment az az volt, hogy öreg, biciklisek, gyalogosok.
Ja, hogy még azért lesznek olyanok is, akiket nem kell vezetni.
Igen, tehát az önvezető biciklis, az önvezető gyalogost még kitaláljuk, vagy lecseréljük őket is robotokra, akkor teljesen oké. És ez a klasszikus amerikai gondolkodási hibának tűnik nekem igazából, hogy azzal tudom csak magyarázni, hogy ott tényleg vannak azok a baszmenő utak, ahol semmi nem közlekedik, csak autó. Nálunk ez mondjuk az autópálya, de a városi közlekedésben meg teljesen osztott felületek vannak.
Aha.
És miért embernek építesz egy várost, ott számolni kell szóval az emberekkel. Na.
És kellett, mondta rá, mernéd bízni magadat, vagy az életedet egy önvezető autóra?
Nem tudom.
Hát mondjuk most, hogyha Kaliforniában beülnél egy ilyen Google, nem is tudom, azok ilyen Lexusok, nem Lexus terepjárók, vagy ezt nem tudom, miért gondolom, hogy ezek Lexus terepjárók, de mindegy, nem ez az érdekes. Szóval, hogy Kaliforniában és most.
Fogom, hogy sosem vezettem Kaliforniában, az igazságot, akkor a busszal vittek csak, amivel, hogyha belejön valami, akkor az a valami, az meghal. Az egy viszonylag biztonságos szituáció volt.
Na, hát akkor mondjuk képzeljük el ezt, hogy egy ilyen buszba beülnél le.
Simán.
Amit viszont nem egy ember vezet, hanem egy komputer.
Simán, minden további nélkül, de hát ott tesztelték. Bemennék kerülni egy önvezető autóba, ami elvisz, nem tudom én, báza keretjére, az egyértelmű nem.
És mert?
Mert szarabb utak, változatosabb időjárás, és még oly sok minden van. Nagyon régről próbálom előhúzni azt, hogy a defenzív vezetésről annól mit tanultunk. Tehát ott számolni kell az, hogy mások csinálnak dolgot az úton. Az autóval nincsen gond, a másokkal van gond. Akkor meg inkább döntsek én.
Akkor még azt is megkérdezem, még ha ez elsőre talán nem is tűnik ide tartozónak, de hogy rendelnél-e most repülőjegyet Brüsszelbe?
Minden további nélkül?
Ugye az gyanítható, hogy ott most statisztikailag elég kicsi esélye van annak, hogy bármi bajba keveredjél.
A Brüsszelben egyáltalán nem vagyok így, nem emiatt. A nagyszámok törvény az tök benne van. Ettől még Brüsszelnek vannak zavaró, megoldatlan problémái, például, ha minden igaz, akkor szabadon lévő terroristái. ugyanakkor a terrorra nem feltétlenül jó válasz az, hogy nem csinál semmit, vagy elkezdesz rettegni csendesen otthon a kanapédon.
Hát ez nem egy, tehát az elméletileg helytelen válasz, de gyakorlatilag adott esetben lehet igazolható, és lehet egy jó stratégia, egy jó túlélési stratégia.
Ha együtt tudsz élni ezzel a gondolattal, hogy a másik nyert a terrorista ebben a pillanatban.
Cserébe azért, hogy életben maradok, együtt tudok vele élni, magunk között szólva. Tehát ezt persze nem árulnám el, mondjuk egy rádióműsorban semmiképpen nem beszélnék erről ilyen nyíltan. De így meg, igen. Na jó, de ezt mindezt csak azért kérdeztem, mert hogy statisztika, meg hogy valószínűleg a driverless car az már most is biztonságosabb, mint egy némely taxisofőr, és akkor, és hogy azt próbálom tapogatni, hogy amikor félünk egy ilyen mesterséges intelligencia használattól, akkor az mennyire megszokás, és mennyire jogos félelem.
Ezt a büdös életben nem fogod szerintem eldönteni, a félelem az egy pszichológiai dolog. Már megfejteni.
Megfejteni talán nem, de az ki fog derülni egy idő után, hogy mi a nagyobb kockázat, mert hogy abban biztos vagyok, hogy még bőven az én életemben önvezető autókkal fogunk közlekedni, és akkor majd már ez... Akkor egész biztos lesz egy olyan átmenet, amikor az öregek azok nem hajlandók önvezető autóba beülni, vagy bármikor szívesebben visszaveszik a kormányt, a fiatalok meg boldogan dőlnek majd hátra, vagy kártyáznak az egymás felé fordított ülésekben, miközben az autójuk viszi őket valahová.
Ha lesz rajta ablak is, nem az a fekete doboz lesz, amit mindig rajzolnak ilyenkor.
De hát biztos lesz. Ha már ez merült fel, akkor még ide egy lazán, de mégiscsak kapcsolódó kérdésem van, az pedig az, hogy a terrorizmussal kapcsolatos, hogy ezzel mindig sokat gondolkodom, és amikor ilyen csúnya események történnek a témában, akkor persze felerősödik bennem is ez a gondolkodás, hogy nem. Tehát egyrészt, hogy tudnak leleplezni egy csomó ilyen próbálkozást a titkosszolgálatok, másrészt, hogy ezt hogy nem tudták leleplezni. Mind a kettő nagyon érdekes. Érdekes az is, hogy sikerül lebuktatni, hogyan lehet megszervezni egy olyan hálózatot és egy olyan technológiai rendszert, ami lehetővé teszi azt, hogy a magukról titokban szervezkedést sejtő emberek egyszer csak arra döbbennek rá, hogy rájuk törték az ajtót és letartóztatják őket valamiért, amit még el se követtek, mintha prekogok mondták volna meg, hogy ők majd nem sokára robbantani fognak. Másfél meg aztán itt, hogy nem sikerült elkapni, vagy hogy nem kerültek a mesterséges intelligencia látóterébe, mert egyébként azt gondolom, hogy amikor egy biztonsági szolgálat lehallgatja a telefonjainkat, pontosabban elemzi a telefonbeszélgetéseinket, meg az e-mailjeinket, akkor azt nem emberek csinálják, hanem EMI nyelvértés, nyelvfelismerés dolgozik azon, hogy kiszűrje azokat a beszélgetéseket, amelyek terror gyanúsak.
Szerintem ezt túl gondolod. És azt is elmondom, hogy miért. Azért, mert ahogy a brüsszeli támadásnak a feldolgozása történik most, és Isten látja, a lelkem csak fél szemmel figyelem, hogy mi történik. Az alapján fasza emberi hibák vezettek odáig, hogy ezek az emberek nem buktak le. Tehát, hogy megvolt minden információ szokás szerint. És nagyobb az összes terrortámadásnál, ami volt, ez előbb-utóbb előkerül, azok az akták ott voltak, ezeket az embereket ismerték. Mindent lehetett tudni, csak valahogyan senki nem jutott odáig, hogy mielőtt lemészárolnak embereket, az ötlet kéne tartóztatni.
Hát igen, mert nyilván nagyon nehéz. Az viszont tényleg nehéz, hogy megkülönböztessed a hőzöngő tiniket a tényleg akciót tervező, tényleg terroristáktól. Mármint, nem tudom, SMS-ek alapján, vagy a... Azt akartam mondani, hogy vagy a besúgók jelzései alapján, de talán ezt vissza kellene vonnom, mert a besúgók jelzései azért segíthetnek. Azok lehetnek jó indikátorai a valódi veszélynek.
Most olyat találtam, hogy január legeleje óta tudták, hogy Abdeslam hol lakik, de ezt elfelejtették a brüsszeli kapitányságra beküldeni. Volt korábban egy olyan, hogy kaptak hírszerzési jelentést az egyik terroristáról, de az azt, hogy Törökországban akadt le egy embernek az asztalán. Mint hogyha azt a tűaszének az abban szituációt, amit a millió telefonok lehallgatásával előállítottak volna, azt még mindig nem oldották volna meg. Itt megint úgy tűnik, mint egy elemzési kapacitás nem lenne.
Tehát te azt mondod, hogy az információt ma már megszerezzük, csak még nem tudjuk feldolgozni, hogy pontosabban a dolognak a bürokratív részét nem sikerült tisztázni, nem sikerült azt kideríteni, hogy a számítógépek által megszerzett információ hogy jut el a döntéshozókig?
A megszerzett információ úgy általában, amikor a párizsi Charlie Hebdo elleni támadás volt, akkor a Politico írt egy nagyon kemény cikket arról, hogy belgiumi becsődölt állam. Mindjárt bedobom mind az adásnaplóba, és majd be is linkeljük. És az egyik tény, amit előhozott, az, hogy a flamandok és a vallonok ott csendesen el vannak egymás utálatával, és nem nagyon akarnak együtt dolgozni. És valami olyasmit emlegettek, hogy Brüsszelnek vagy 7 vagy 9 rendőrkapitánysága van, amik nem dolgoznak együtt. Az mondjuk 6-tal vagy 8-tal több az ideálisnál.
Értem, amit mondasz, azt mondod, hogy lehallgatás ide, meg nyelvelemző szoftverek oda, hogyha az emberek hülyék, akkor nem tudnak mit kezdeni ezekkel a technikai vívmányokkal.
Hogy mint oly sok minden, ez megint nem számítógépes probléma.
Aha, hát ez egy fontos állítás. És mint hogyha amellett is érvelne, hogy nem azon fog múlni, hogy vannak-e beléptető kapuk a plázák bejáratánál.
Vagy rendőrök a Blaha metró megállón.
Igen.
De ezzel persze megint megtettünk egy kört, mert ott vagyunk, hogy az emberek általános biztonsági érzetét lehet, hogy növeli az, hogy rendőröket látnak az utcákon, vagy pont, hogy nem, a fene tudja. Erről nagyon szívesen látnék mondjuk számokat.
Én majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy a rendőrök látványa az növeli a biztonsági érzetet.
Ebben a kérdésben is, hogy hiszt is liberális vagyok, és utálom, hogyha rendőrök vannak az utcákon géppuskákkal, de nem ez egyetlen, mivel nem értek egyet az emberekkel. Viszont hoztál egy cikket az Indexről, hogy nem az összes titkos szolgálatok nagy ellensége, ősi réme, hétfejű sárkányos hidrája, a titkosítás védte meg a párizs terroristákat, hanem valami egészen más.
Ja, igen, hogy eldobható telefonokat használtak, és akkor, ha bele is kerültek a mesterséges intelligencia látóterébe, de nem voltak beazonosíthatóak, mert csak egy-egy mondatok hangzottak el, nem volt személyhez köthető ez az egy-egy mondat. Ügyes trükk, bár szerintem hosszú távon azért fenntarthatatlan.
Két kérdésem van, az egyik az, hogy lehet-e még az aluljáró GSM-be SIM-kártyát vásárolni, ami valaki más embernek a nevén van. A másik pedig, hogy melyibe kerül ugyanerre használni egy hajléktalant, aki bemegy és megveszi neked a SIM-kártyát az ő papíraival.
Hát pontosan, de nem kellenek papírok szerintem, hát ilyen feltöltős telefont azt lehet venni a szupermarketekben is.
De valamivel aktiválni kell.
Ja, ezt nem tudom.
Van egy olyan pont, ahol személyes adatokat adsz meg folyamatban.
Jó, hát akkor most egyelőre még nem leszek terrorista. Végülis a lényeget ki is tárgyaltuk ezzel kapcsolatban, és az ugye úgy tűnik, hogy egyelőre még nem feltétlenül azon múlik a dolog, hogy a mesterséges intelligencia helyzet magaslatán áll-e, hanem azon, hogy aztán, amit ő kiokumulál, azt a emberi rendszerek fel tudják-e dolgozni, vagy sem.
Viszont, kedves hallgatók, abban nyugodjatok bele, hogy soha ennyire békés időket nem éltünk, mint most. Jött szembe több grafikon, meg térkép arra, hogy mikor, mennyi terrortámadás volt az elmúlt 30-40 évben. És a 70-es, 80-as évekhez képest a paradicsomai állapotok vannak. Amikor még a ETA, az IRA, a Vörös Hadsereg frakció robbangatott meg lövöldözött, az egy picit nagyobbat szólt.
Hát nem tudom, hogy ez megnyugtat-e minket, mert hogy azért nem az a terv, hogy egyre kevesebb lesz ezekből a támadásokból, de hát egy kicsi gyógyírt azért talán nyújt, főleg így persze, leginkább így Budapesten ücsörögve. Így könnyű azt mondani, hogy ja, akkor jó.
Budapesten különösen.
Így van, azt megemlíthetjük, hogy minden értelmes és kevésbé értelmes elemzés szerint Budapest nincs veszélyeztetve. Semmi módon. Na jól van, eltelt az idő, meg eltelt az internet is alólunk, úgyhogy igazándiból én egyetlen egy linket hagynék már csak a mai napra, és kíváncsi vagyok, hogy mit választanál ezek közül.
Jaj. Hát akkor én a szolgálati közlemény linket választom, amely szerint a Google megvette a Nik Collection nevű fotóeditáló szoftvert évekkel ezelőtt, és egy darabig 150 dollárért adták, aztán most pedig ingyenessé tették.
Egy darabig 500-ért adták, aztán 150-ért, és most ingyenessé tették.
Na pláne. Erről nagyon sokan úgy adtak hírt, hogy a Google ingyen fotószerkesztőt ad mindenkinek, és mindenki profi lehet otthon. Ez ebben a formában nem teljesen igaz, mert kell hozzá egy Photoshop vagy egy Lightroom. De ha ezek megvannak, akkor viszont én nagyon izgalmas pluginek, ezek is el lehet velük játszani, plusz hát ingyen van.
Igen, azért jobb lenne, hogyha egy ingyen Photoshopot adna Google, én annak jobban örülnék, de azért ez se rossz, majd kipróbálom.
Egyébként, hogyha Mac-re valaki csinálna egy annyira ilyen vágni, méretezni, sarpenelni tudó editort ingyenesből, mint amennyire mondjuk a Paint.net Windowsra, már azért nagyon hálás lennék, bár nekem van Photoshopom legalább, de tudnám embereknek azt mondani, ezt leheted, és ez minden tud.
Én is szeretném. Igen, és valószínűleg az a baj, hogy egyszerűen a túl kevés tudással rendelkező szoftvereket most már desktopra, vagy hát laptopra nem lehet eladni. Ez egyszerűen nem marketingelhető elég jól, és tényleg csak azt tudja, ami kell. Azok megmaradnak a mobiltelefon játék alkalmazások számára.
Azt nem is tudom, mobiltelefonos Photoshop az egyébként fizetős? Azért kérnek pénzt?
Hát ezt nem tudom, de azt gyanítom, hogy nem vagy nem sokat, mert hiszen olyan végtelen mennyiségű eszköz van, amivel viszont lehet editálni fotókat és képeket, és ezek ingyenesek, hogy ehhez képest nagyon nehéz lehet azt kommunikálni, hogy a miénk pedig $200, és ezzel az App Store legdrágább alkalmazása.
Hát de cserébe szinkronizál például a Photoshopnak a cloudjával, és az a funkció, amit én még én sem használok.
Igen, pontosan. És meg lennék lepve, hogyha nem lenne egy olyan third party app, ami ugyanezt megteszi ingyért.
Amúgy úgy látom, hogy ingyen van, még Lightroom is telefonra, ha valaki a telefonján RAW-ban fotóz, és utána utófeldolgozni szeretne is képernyőn. Lelkünkben veletek vagyunk. Hát ez volt az én hírem mára.
Mindenre van ingyenes megoldás. Az enyém akkor az, hogy egyebek mellett az új Raspberry Pi-ből vagy Pi-ból is lehet építeni Alexát, tehát olyan Amazon Echo-t, ami meghallja a kérdéseinket, és aztán azokra reagál, válaszol. És a többi ezt a Amazontól meg lehet venni Amazon Echo néven, nem tudom hány száz, de több száz dollárért, Raspberry Pi-ből meg lehet csinálni viszonylag olcsóbban, ám nagyon-nagyon-nagyon-nagyon körülményesen.
Őrületesen sok munkával jár, és az a jó, hogy nem is csak kócsoroknak az összekopizása, meg pésztelgetése, hanem a regisztrálsz itt egy accountot, csinálsz ott egy példaappot, kapsz hozzá egy titkos kulcsot, bemásolod kerék alá, onnan is ki.
Olyan ez, mint amikor az ember manapság egy Lada Nivával akarna mondjuk járni. Az pont ugyanez a... Sok-sok hétvégén át csiszolgathat, reszelgeted, és akkor valószínűleg elvisz a Tesco-ig, és ott bevásárolhatsz vele, de hát azért egyszerűbb venni egy alig használt Suzuki Swiftet.
Azért azt itt szeretném jelezni, hogy Lada Nivával pont a héten dobta fel a Facebook reklám, és nem tudom, hogy hogyan találtak rám, hogy itt vannak az új Lada Nivek, és most kell megvenni.
Jó, rendben, akkor négy ütemű Warburgra hivatkozom.
Még extrák is vannak.
Igen, az mik lehetnek az extrák egy Lada Nivában?
Fűtés.
Leereszthető ablak?
Lehet kéne tesztvezetést, te jó Isten.
Nagyon jó. Na jól van, akkor én azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy internet már csak egészen vékonyka van alattunk, és ezúton is üdvözlöm az internet szolgáltatómat. Búcsúzzunk el mára, gondoljunk a Lada Nivákra extrákkal, és reménykedjünk abba, hogy egy hét múlva új kábelezés lesz az utcában, és emiatt hosszabban tudunk beszélgetni mi is.
Sziasztok, kedves hallgatók! Lássatok, kivel van dolgotok, nem éneklem el nektek a Kábelezés valami utcámba című népi éneket.
Ezt a hallgatók nevében köszönöm. Sziasztok, hallgatók! Prózában hello!